Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyától és az ő szent fiától, az Jézus Krisztustól.
Amen. Ami segítségünk, Isten tiszteletünkre az áldás jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Gyülekezet foglalja el a helyét, és a kórus szolgálatát hallgassuk meg. Közös énekléssel is készülődjünk az ige meghallására. A 182. fennálló énekünket énekeljük. Helyünket elfoglalva folytassuk tovább Isten tiszteletünket a 327. dicséretünk első három versének éneklésével. Az első vers így kezdődik, ó jöjjetek hívek ma lelki nagy örömmel a jászolhoz. Hallgassátok meg Istennek szent igéjét, amint szól hozzánk, ahogy írva található Máté evangéliuma első fejezetében, a 18. verstől a 25. versig.
Jézus Krisztus születése így történt. Mária, az ő anyja, eljegyeztetett Józseffel. De mielőtt egybekeltek volna, viselős lett a Szentlélektől. József pedig, az ő férje, igaz ember volt, és nem is akarta megbélyegezni a feleségét, el akarta tehát titkon bocsátani. Amíg ezen tűnődött, íme az Úr angyala álomban megjelent neki, és ezt mondta. József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni Máriát a feleségedet, mert ami benne fogantatott, az a Szentlélektől van. Fiat szül, és nevezd őt Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét a bűneiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által, aki így szólt. Íme a szűz fogan méhében, és fiat szül. És annak nevét Immánuelnek nevezik, ami azt jelenti, velünk az Isten. József pedig felselkent álmából, és úgy cselekedett, amint az Úr angyala parancsolta neki, magához vette feleségét. De nem ismerte őt, amíg meg nem szülte elsőszülött fiát, és Jézusnak nevezte őt. Isten tegye áldottá az ő igéjét. Gyertek testvérek, imádkozzunk. Drága mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által. Íme jövünk hozzád ma lelki nagy örömmel. Köszönjük, Urunk, hogy itt lehetünk, hogy ünnepelhetjük a Te szent fiat születésnapját. Dicsérünk téged az életért. Köszönjük, hogy sokaknak megadtad azt a kegyelmet, hogy szülők lehessünk. Emlékszünk az örömteli várakozásra, a gyermekünk megszületésére. Így várta a világ is a Te fiadnak a megszületését, hiszen a proféták már századokkal korábban megjelentették. Krisztusunk, a világ sóvárogva várta, hogy te megjelenj. Várták, hogy te leszel majd, aki megszabadítja az embereket a bűneikből. De nem ismerték fel azt, hogy benned az ige testé lett. Kérünk, Úrunk, hogy erősítsd meg azokat, akik már felismerték és elismerték életük Urának Jézust, és könyörgünk azokért, akik keresik és várják őt. Mert mindannyiunk szívében ott a várakozás, a betöltetlen űr, amit csak te tudsz betölteni lényeddel, szereteteddel. Bár a világ megpróbálja a karácsonyt elbagatellizálni, fenyő ünnepként, a szeretet ünnepeként beállítani, de mi tudjuk, hogy ez az isteni szeretet ünnepe. Kegyelmes Istenünk, te úgy szereted ezt a világot, hogy egyszülött fiadat is képes vagy odaadni, csak azért, hogy aki hisz ő benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tőlünk csak azt kéred, hogy alázattal elfogadjuk ezt az ajándékot, és tudjunk ennek tiszta szívvel örülni. Kérünk, Urunk, hogy áld meg a mi ünneplésünket, adj kitárulkozó, befogadó szívet a te igét hallására. Ámen.
A bűnbocsánat igéjét János első leveléből olvasom. Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Az Isten igére készülve a már megkezdett 327. dicséret 4. versét énekeljük. Úr Jézus, ki ez napon érettünk születtél. Istenünknek az az igéje, amelyet szent lelkének segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található a már felolvasott evangéliumi szakaszban, közelebbről Máté evangéliuma első fejezetében a 23. versben. Íme a szűz fogan méhében és fiat szül, akinek neve Immanuel, amely azt jelenti, velünk az Isten. Velünk van az Isten? Nem tudom, hogy elgondolkodtunk-e valaha ezen a kérdésen. Évvége felé vagyunk, úgy visszatekintünk az előző esztendőnkre, summázzuk, értékeljük, de tapasztaltuk-e benne, hogy az Isten velünk volt. Hogyha őszinték vagyunk, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy nem mindig. Vagy néha. Vagy talán. Nem tudom, ki az a bátor, aki azt meri mondani, hogy én mindig úgy éreztem és éltem meg, hogy minden pillanatomban velem volt az Isten. Hát jó lenne, ha így lenne. Lehet, hogy olyan időszakokon mentünk át, amik nem erről szóltak. Gedeon története ismerős az Ószövetségből, a bírák korából. Az Isten népe próbában azért, mert engedetlenek voltak az Istennek, ellenség szorításában a midianiták ott vannak a sarkukba, és mindenre ráteszik a kezüket. Gedeon pedig titokban búzát csépel. Megjelenik az Úr angyala, és így köszönti, hogy az Úr veled van, erős férfiú. Hát Gedeon nem nagyon érti ezt a köszöntést. Hogyha velünk van az Úr, akkor miért ér bennünket mindez? Hol vannak az Úr nagy csodái? Hogyan történhetett ez a veszedelem? Hogyan lehet akkor, hogy ilyen nehéz időszakon megyünk át? Mondhatjuk mi is, hogy nem értem. Nem fogható az Isten jelenléte. Nem fogható az áldása. Hol van az az Isten, aki velünk van? Vagy nem hallom a hangját, vagy nem értem Istennek a vezetését, nem tapasztalom. Olyan jó, hogy ezt nem a mi érzéseinken kell lemérni. Nem is a pénztárcánk nagyságán, meg nem is az egészségünkön, vagy éppen jelenlegi élethelyzetünkön, hogy az Isten velünk van, vagy nincs, mert nem ezek a mutatói. Számítógépes világban lehet azt látni, hogy ki az, aki olvassa a bejegyzésünket, de Facebookon, vagy hasonló portálokon azonnal jeleznek, vagy tetszikelnek, vagy éppen nem. Ott egy fül jobb oldalon, hogy ki az, aki online van, és előfordult, hogy ilyenkor valakire rácsörögtem, hát láttam, hogy ott a zöld pötty, biztos ott van a számítógépénél, de nagyot tévedtem, mert nem volt ott a számítógépénél, csak bekapcsolva felejtette. És hát amikor telefonon is rácsörögtem, és mondtam, hogy szükség lenne egy kis segítségre, akkor mondta, hogy hát ő nem tud eljönni, nem tud ott lenni. Távsegítség talán még belefér, hogy mit csináljak, vagy mit ne, de látogatás az már nem fér bele. És Istennel kapcsolatban is érezhetünk ilyet, hogy igen, velem van, de amikor kérek tőle valamit, akkor mintha nem lenne elérhető. Nem számíthatok rá, amikor bajban vagyok. És a világot is tekinthetjük egy ilyen szemüvegen keresztül, mintha az Isten magára hagyta volna. Tehát annyi rossz történik benne, háborúk, betegségek, gyász ér minket, gyűlölet, fájdalom, igazságtalanság, szeretetlenség, és egyenesen azt érezzük egy-egy élethelyzetben, hogy Isten ellenünk van. Mert semmi nem úgy sikerül, ahogy azt mi kigondoltuk. Pedig igazából hát ez lenne a természetes állapot, mert mi elhagytuk az Istent, semmibe vettük az ő törvényeit, eltértünk tőle, utána meg még vádoljuk is az Istent, hogy elhagyott minket, pedig van úgy, hogy csak a következményeit aratjuk a mi bűneinknek, meg a bűnnek, amiben élünk. És gyakran a bajaink, a békétlenségünk, az elégedetlenségeink, félelmeink, szükségeink, vagy a kudarcaink pont arról szólnak, hogy az Istentől mi fordultunk el, és arra mutatnak rá, hogy mi élünk nélküle, távol. De ő ezek ellenére sincs ellenünk. És a mai igénkben ez nem kérdésként van jelen, hanem kijelentésként, hogy velünk az Isten. Az első pontom az volt, hogy velünk az Isten kérdőjelként, akkor a második pontom pedig az, hogy velünk az Isten felkiáltójelként. Ugye Máté, az evangélista, az ő népének, a zsidó népnek írja meg az evangéliumát, a zsidóknál pedig a férfi számított, a férfi nemzetségi vonal, azon belül is József, Mária, Jézus anyja vele volt eljegyezve, de mielőtt egybekeltek volna vele, viselős lett a Szentlélektől. Hát egy furcsa történet. József is nagyon csodálkozhatott, amikor Mária előállt vele. Valaki úgy kommentálta nekem, talán éppen a női órán, hogy hát József akár vissza is szólhatott, hogy jobbat is kitalálhattál volna, Mária. Valami hihetőbbet, majd pont egy angyal. Mert hogy ilyen nem volt még a világ történelemben, hogy Szentlélek által fogant volna valaki. Tehát hihetőbb volt az, hogy Mária nem szereti őt, és mással volt együtt. És József itt inkább az ellenkezőjét gondolta, hogy nincs velem az Isten. Akik házasságra szerettek volna lépni egymással, előtte egy évet vártak, ez volt a jegyesség ideje. Akár mennyire is szerették egymást, tartották magukat az Isten törvényeihez, és nem költöztek össze, kivárták a rendelt időt. József is kivárta, várta a házasságot, és nem érti, ami történt. Ha velem lenne az Isten, akkor velem ilyen nem fordulna elő. Ilyen még nem volt a családomban. Tehát nem az ő elképzelése szerint volt vele az Isten. Mert hogy Isten Isten, és nem a mi elképzeléseink szerint cselekszik. Nem tudom, hogy ezt mennyire éltük meg akár az adventi időszakunkban, hogy a dolgok nem úgy történnek, nem a mi forgatókönyvünk szerint. Visszagondolok, nagyon sok csavar volt az én adventembe is, hogy ugye elgondoltam, hogy mit, mikor csinálok, szépen próbáltam beosztani az időmet, mikor készülök, meg mikor van egy-egy látogatás, és hát bevallom őszintén az egész borult, akkor, amikor a számítógép bemondta az unalmast, be se tudtam kapcsolni. Ennek következményeként nem tudtam rajta dolgozni, nem tudtam nyomtatni. Álltam a másik gépen, még jó, hogy van otthon egy kisebb gép, Próbáltam volna, de órák csak azzal teltek el, hogy próbáltam a nyomtatót installálni, de hát nem sikerült. És hát át kellett éljem, hogy az Isten forgatókönyve ezek szerint egészen más az én időbeosztásomról, mint amit én elképzeltem. Mert hogy valahol Isten a főrendezője a dolgoknak, meg a mi kis életünknek, és mi csupán csak szereplői vagyunk. Tehát az örökkévaló rendező dönti azt el, hogy az események milyen irányba menjenek, vagy a cselekmény milyen fordulatot fog venni. József igaz ember volt, ezt olvassuk róla, és ő eszerint is cselekedett, eszerint is gondolkodott, hogy hát nem akarom Máriát megszégyeníteni, nem akarom kitenni mindenféle lelketlen ítéletnek, hiszen aki paráználkodott, azt megkövezték. Az ő életében, amikor így gondolkodik és alszik, közben az Isten álmon keresztül szólítja meg, hogy tudjon jó döntést hozni, és hogy lássa, észrevegye az igazságot. Tehát abban az időben ez rendjén volt, hogy álom által szólt az Isten, hiszen nem vehette otthon elő József a szentírását, hogy tudakozza benne az Isten akaratát. Így is szólt az Isten, hiszen nagy tervei voltak ezzel a családdal. Dávid fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a feleségedet, mert ami benne fogantatott, az a Szentlélektől van. Fiat szül és nevezd őt Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által, aki így szólt, íme a szűz fogan méhében és fiat szül, akinek neve Immánuel, amely azt jelenti, velünk az Isten. Talán József is ismerte ezt a proféciát, Ézsaiás könyvéből, ott Ézsaiás 7. fejezetében olvassuk, hogy ezért ad jelt nékik az Úr maga, íme a szűz fogan méhében és szül fiat, s nevezi azt Immánuelnek. Tehát pontosan úgy mondja az angyal, ahogy több száz évvel ezelőtt ez megiratott, hiszen nem hagyta el Isten az ő népét, beteljesíti az ígéreteket, és nem hagyta el Isten Józsefet sem, hanem közelebb van hozzá, mint ahogy ő azt gondolta. Emberi ésszel ezt nem lehet felfogni, hogy az Isten belealászkodik az emberi testbe, hogy ott hagyja a menny tisztaságát, dicsőségét, és eljön erre a földre, ahol őt nem fogadják be. A karácsony éppen emiatt karácsony, hogy benne nyilvánvalóvá lett, hogy velünk van az Isten. Tehát aki látta a fiút, látta az atyát. Az ige testé lett, és köztünk lakozott. És hogyha nem jött volna le erre a földre az Isten Jézusban, akkor elérhetetlen lenne a távolság Isten és ember között. És Jézus nem csak úgy lelátogatott erre a földre, nem csak úgy kiruccant egy pár napra, hanem bevállalta minden emberi nyomorúságát az életnek, a végét is, a biztos halált. És József számára ez csodát jelentett, és mindannyiunk számára ezt azt a csodát jelenti, hogy igen, van szabadítónk, van életünk Krisztusban. Mert aki a fiú, azi az élet. És ez a legnagyobb dolog, hogy velünk az Isten. Tehát az Immánuel ez név, de egyben Jézusnak a küldetése is, hogy összekössön minket Istennel, hogy helyreállítsa a bűn miatt megszakadt kapcsolatot, hogy ki is szabadít majd minket az ördög rabságából, amikor elvégzi megváltásunkat ott a Golgotai kereszten. És legyünk mi tudatában, és fedezzük fel, hogy igenis velünk van az Isten. Vegyük észre, hogy megkeresett, hogy szeret, és ennek a jele az, hogy most itt vagyunk, és hallgathatjuk az ő igéjét. Az amerikai polgárháború idején Abraham Lincoln-tól megkérdezte az egyik küzdőtársa, hogy vajon velünk van-e az Isten? Az elnök erre a következő választ adta, nem az a kérdés, hogy az Isten velünk van-e, hanem az, hogy mi az Istennel vagyunk-e. Tehát karácsonykor sem az a kérdés, hogy Isten ott van-e az ünnepben, mert ő igenis ott van, hanem az, hogy akarjuk-e, hogy ott legyen a mi életünkben, hogy ott legyen a mi ünneplésünkben, hogy őt ünnepeljük-e. Mert hogyha igen, ha akarjuk, akkor ő ott lesz velünk. És nem csupán az ünnepben, hanem azt követően mindenkor. Mert ő igényt tart az egész életünkre, hiszen ő értünk emberré lett. És visszatérhetünk hozzá, odafordulhatunk hozzá, akármilyen messzire mentünk el tőle. József Attilának van egy verse, ami erről beszél. Az Isten itt állt a hátam mögött, és én megkerültem érte a világot. Verseiben József Attilának döbbenetes, hogy úgy megjelenik az Isten szeretete, az Isten érintő kegyelme, de mégse arra fordult az ő élete. Isten közelebb van hozzánk, mint gondolnánk. József, amint felserkent az álomból, úgy cselekedett, amint az Úr angyala parancsolta neki. Magához vette feleségét, de nem ismerte őt, amíg Mária meg nem szülte elsőszülött fiát, és Jézusnak nevezte őt. József tehát engedelmeskedett Istennek, hiszen ha velünk van az Isten, akkor tudunk engedelmeskedni egyáltalán, mert az ő kegyelme munkálja bennünk az akarást, az odafordulást, akkor változnak a gondolataink, akkor elkezdem keresni az ő akaratát, jó tetszését, belesimulok akkor az ő tervébe, és lesz erőnk engedelmeskedni is. Józsefnek is lesz ereje engedelmeskedni, mert akkor nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlan Úrra. József életében a következendők sem lesznek egyszerűek, hiszen nagy kihívás Jézus apjának lenni, de közben mindig azt éli meg, hogy vele van az Isten. Jönnek a pásztorok, jönnek a bölcsek, nagy ajándékot hoznak, és aztán ezzel az ajándékkal tudnak menekülni Egyiptomba, hogy ott az Isten gondot viseljen róluk. Aztán 12 évesen olvasunk még egy történetet, amiben József szerepel, hogy ott elveszítik a jeruzsálemi templomban. Hát Józsefről utána nem olvasunk többet, valószínűleg nem élte meg azt az időt, amikor Jézus kilépett az elrejtettségből. Velünk van az Isten, velünk van az Isten azóta is, hiszen állnak az ígéretei. Hogyha behívjuk az életünkbe, akkor ő oda belép szent lelke által, és onnan el nem távozik. Onnantól kezdve pedig hiszem, hogy nem kérdés az, hogy velünk van-e az Isten, vagy sem, hanem akkor övé az életem, és neki gondja van rám. És minden úgy fog történni, ahogy neki kedves. És miközben engedelmeskedünk, tapasztaljuk meg, hogy igenis velünk van. Nem feltétlenül érzés szinten, hanem hitáltal. És az úrvacsora is ezt a csodát ábrázolja ki, hogy velünk van az Isten, hogy ízlelhetjük a falat kenyérben, a kortybordban az értünk megtöretett testét, az értünk kiontott vérét hit által. És a mindennapi élet szintjén vajon mit jelent az, hogy velünk van az Isten? De első pontom ennél az, hogy nem kell félnünk. Hiszen ha Isten velünk van, akkor kicsoda ellenünk. Tehát ha a legnagyobb hatalom velünk van, ott elhallgat az ellenerő, nincs ereje már, reá ítélet vár, az ige porba dönti. Tehát bárhol is vagyok, bármin is megyek keresztül, ő fogja a kezemet. Kis Dávid is azért, mert szembeszállni a hatalmas Góliáttal, mert hitte, hogy vele van az Isten. Nem úgy ment oda, hogy ő majd ezt a nagy győzelmet véghez viszi, de az Isten indította, és nem az öt sima kövecske, és nem az ő pontos célzása győzte le a Góliátot, hanem maga az Úristen. És később tudja azt írni Dávid egyik zsoltárában, hogy az én Istenemmel még kőfalon is átugrom. Tehát nincs akadály előttem, mert velem van az Isten. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy akkor mehetek fejjel a falnak, de az Isten vezetése mellett indulhatok mindig előre, mert akkor ott ajtók nyílnak, zárak pattannak. Ha az Isten velem van, akkor az ő ajándékait adja minden napra. Tehát átélem azt, hogy az Isten az, aki gondoskodik rólam naponta, mindig azt adja, amire éppen szükségem van. Tehát naponta kapom a bocsánatát megvallott bűneimre. Naponta adja az erőt. Pál apostol is így tudta azt írni, nyomorúságai, betegségei közepette, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít, kiegészíti a hiányosságaimat. Hittanórákon én azt gyakran élem át, hogy úgy igen, készülök minden hittanórára, mert nézem, hogy mi lesz az anyag, írok egy vázlatot, de alapvetően hát nagyon nem lehet felkészülni, mert nem tudhatom, hogy éppen a gyerekek milyen állapotban lesznek, vagy milyen csavar jön a történetbe, de valahol mindig imádsággal készülünk mi hitoktatók, hogy legyen meg az Isten akarata, És sokszor azt élem meg, hogy egy-egy gyerek viszi tovább a gondolatot. Tehát ha én megakadok, akkor kérdez valamit, vagy mond valamit, és akkor lehet azt tovább vinni, és már is úgy érzik, hogy ők is benne vannak, és jobban tudnak figyelni. Egy híres sebész minden műtétje előtt fejét meghajtva imádkozott. Valaki jelen volt ott a műtéten, és megkérdezte, hogy mindig imádkozik, mielőtt operálni kezd? A sebész mosolyogva felelte, mindig. Mert nem tudom, hogy milyen problémák adódhatnak, és mikor kell a szikét a nagyorvos kezére bíznom, hogy ő vezesse az enyémet. Sokszor, amikor beavatkozás közben elértem az emberi képességeim határát, az Úr vette át az irányítást, és fejezte be a műtétet. Azt gondolom, hogy hívő emberként ezt gyakran átéljük, hogy Isten adja mindig az ajándékait, mindig viszi tovább az életünket, mutatja az utat, kipótolja hiányainkat. Az utolsó pontom pedig az, hogy nem vagyunk egyedül sohasem. Mondhatnánk, hogy hát ez majdnem ugyanaz, mint az első pont, hogy nem kell félnünk. De azért vettem ezt külön, mert tudom, hogy karácsonykor különösen is nehéz az egyedül lét, és azért sokan vannak, akik egymagukba élik át ezt az ünnepet. De aki hívő ember, az ilyenkor is azt éli meg, hogy nincsen egyedül. Ugye Jézusnak ez volt az utolsó ígérete, ami érvényes mindenkor, minden tanítványára, hogy íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Tehát Jézussal lehetünk együtt, még a halál árnyékának völgyén át is, amikor mindenki elhagyott. Végül egy verssel fejezem be, biztos, hogy sokan ismerik. Azoknak kívánom, hogy éljék át újra ennek a csodáját, ennek a versnek. Az a címe, hogy Lábnyomok. Álmomban mesteremmel tengerparton jártam, s az életem nyomai rajzolódtak ki mögöttünk. Két pár lábnyom a parti homokon. Ahogy ő mondta, ott járt én velem. De ahogy az út végén visszanéztem, itt amott csak egy pár lábnyoma látszott, éppen ahol az életem próbás, nehéz volt, sorsom mostoha. Riadt kérdéssel fordultam az Úrhoz. Amikor életemet kezedbe tettem, s követődnek szegődtem, mesterem, azt ígérted, soha nem hagysz el engem, minden nap ott leszel velem. Most visszanézve, a legnehezebb úton, legkínosabb napokon át, mégsem látom szent lábad nyomát. Csak egy pár lábnyoma látszik ott az ösvényen. Elhagytál a legnagyobb ínségben? Az Úr kézen fogott, s szemembe nézett. Gyermekem, sose hagytalak el téged. Azokon a nehéz napokon át azért látod csak egy pár lábnyomát, mert a legsúlyosabb próbák alatt téged vállamon hordoztalak. Velünk az Isten, és kívánom, hogy ezt éljük meg, hogy ő tenyerén hordoz bennünket, és nyíljon meg a szemünk mindig erre a lelki csodára, hogy velünk van az Isten. Amen. Az Isten igére válaszként a 321. dicséretünknek a 7. versét énekeljük. A 7. vers így kezdődik: Kereslek, Uram, engem te is keres. Köszönjük azt, Urunk Istenünk, hogy bár elhagyhattad volna a te teremtényeidet, hiszen elfordultunk tőled, te mégsem ezt teszed, hanem keresed az életünket. Nem csak keresed, hanem jössz utánunk, és megszületsz erre a földre emberi testben. Dicsérünk és magasztalunk a karácsony csodájáért, hogy azért van, hogy összeköthessük az életünket veled. Köszönjük, Urunk, hogy te nem ellenünk vagy, még akkor sem, amikor ezt megérdemeljük, és még akkor sem, amikor hátat fordítunk neked, hanem munkálod az életünket. Küldöd a te igédet, munkálkodsz kegyelmeddel, küldesz utánunk embereket, láttatsz velünk csodákat. Hálát adunk, Urunk, mindezekért. Könyörülj rajtunk, hogy nekünk megnyíljon meg a szemünk arra a csodára, hogy valóban velünk vagy, minden napon, a világ végezetéig. próbáinkban, nehezeinkben. És köszönjük, hogy a terheinket nem egyedül kell vinni, hanem tulajdonképpen te hordozod azt életünkkel együtt. És köszönjük az erőt is, amit minden napra adsz. És hogyha úgy éljük meg, hogy fogyatkozik is, de köszönjük, hogy ez annak a jele, hogy vonz egyre közelebb a te országod felé, ahol vársz ránk, ahol átélhetjük azt, hogy teljesen látunk téged, és dicsérünk téged, és tied az életünk. Urunk Istenünk, te áld meg most itt a csendben elmondott imádságainkat is, hogy azok tudjanak feléd szállni. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Gyülekezet, foglalja el a helyét, és hallgassuk meg a kórus szolgálatát.